Én nem jártam zsidó iskolába. Engem csak mindenki lezsidózott. És nem ült mellém senki. Én 2 évig egyedül ültem a padba, vagy 3. Boskovics István vagyok. 1931. augusztus 12-én születtem, Nemesvidon, az Somogy megyében van, egy kis falu. Apám orvos volt, anyám háztartásbeli. Az édesapám egy ilyen nagyon orvos családból származik. A nagyapám orvos volt, az ő apja orvos volt. Semmi zsidó oktatásom nem volt. Én katolikus, a falunak az elemi iskolájába jártam, és utána meg Csurgóra jártam református gimnáziumba. Én nem jártam zsidó iskolába. Engem csak mindenki lezsidózott, meg hogy hívják, és nem ült mellém senki. Én 2 évig egyedül ültem a padba, vagy 3-ig. Mindenki utált, meg kell mondani. Nem, kénytelenek voltak bevenni a cserkész csapatba. Cserkész voltam, meg hát mindenem jobban megvolt, meg a kalapom mellett is megvolt az árvalány. De mindenki utált, mindenki mondta, hogy hát zsidó. Hiába volt nekem igazolvány, meg cserkész ruhám, meg olyan cserkész övem, meg minden, nem vettek be úgy a csapatba, ahogy kell. Édesapám katona volt, a 106 mozgógyűjtő elosztónál volt, és Kamenec-Podolszkból jött haza. Azért félt az édesapám a német deportálástól, meg az egész német dologból, mert a Kamenec-Podolszk volt az Auschwitznak a megelődje, ott végeztek ki nagyon sok lengyelt, meg oroszt. Akkor ő, mint főhadnagy szerelt le a katonaságtól, és Kaposváron a katonai idejéért kapott egy kitüntetést. Hazajött, és ő neki megígérték, hogy ő, mint fehér karszallagos orvos marad Nemesvidra, csak közben oda tettek egy keresztény körorvost, és jött a csendőr parancsnok, hozzánk bekopogott, és mondta, hogy hát doktor úr, sajnos mégis, mert a többi zsidókat már előtte elvitték gettóba Nemesvidról. Én 12 éves gyerek voltam akkor. Hát kimentem a rendelőbe, és láttam, hogy hát szóval valami van, valami esemény van, és hát nem tudom minek, vagy miért, vagy hogy. Arra folyamodtam, hogy vettem a telefont, és telefonáltam, hogy mentsék meg apámat.
De ő ott feküdt, vagy ült?
Akkor éppen az ajtófélfára, szóval egy ilyen dupla ajtó volt, és az egyik szárnyára akasztotta föl magát. De akkor már injekciózva volt, akkor már, hogy hívják, ilyen kábító injekciókkal. Én akkor telefonáltam Marcaliba, Marcali a járási székhely, ott volt kórház, és ott ismerték az apámat, mint falusi orvost, és telefonáltam, és onnét kijött a mentő, bevitték Marcaliba a kórházba, és megmentették, szóval kimosták a hasát, stb. Mi legközelebb az apámmal Kaposváron az állomás mellett volt egy ilyen tér, ott gyűjtötték össze a Somogy megyei, akiket Kaposvárról deport vittek el, és ott odahozták az apámat. Áprilisba vittek gettóba, május elején vagoníroztak, és hát attól volt, akkor 7 nap alatt értünk Kaposvárról Birkenauba, Hát ott egy vagonba 100 ember került körülbelül, betettek 7 vödör vizet, az indulásra is behúzták a vagonajtót.
De ez már marha vagon
volt. Ez marha vagon volt, igen. És hát itt kezdődtek a problémák, tudnélik, hát itt ide, ami vagonunkba, hát a Somogy megyei krémjét rakták, mert oda inkább ügyvédek, meg nem tudom én, mik kerültek, itt család, gyerek, mit tudom én, minden. És hát ott megkezdődött a baj, mert hát egy pár, mert 7 nap alatt értünk Kaposvárról, ami egy olyan, szerintem egy olyan 8 órás út, az 7 nap alatt mentünk, és mondjuk hát elfogyott a vödörből a víz, meg hát mit tudom én, és hát ott ordított mindenki, hogy vizet adjanak. A másik, hogy a vagonnak egy ilyen nagyon kis ablaka van, úgyhogy levegő se volt nagyon, a 100 ember, az 2 perc alatt felszívta a levegőt, úgyhogy levegő se volt nagyon, és akkor először még az Magyarországon történt, kitéptek egy ügyvédet, az ordított vizér, és azt kivették a kocsiból, azt ott a vagon mellett agyonverték, az az egyik halott volt, a másik halott az valami szervi bajból, hogy már valószínű, hogy beteg lehetett, mert abból kifolyólag, és egy harmadik, mert 3 halott volt akit kint vertek agyon, az a vagon mellett, azt nem tették vissza a vagonba, de a 2 halottal együtt utaztunk. Az apám ezt valószínű, hogy ő már tudta, vagy csak, hogy, mert a vagonba ő úgy helyezkedett, hogy úgy ültünk mi 3, hogy a csomagjainkra, persze, mert hát arra ültünk, mert ott nem volt ülőhely, és úgy ültünk, hogy az ajtóhoz közel, amin bepakoltak benne, ahhoz a vagonajtóhoz közel. Nem tudom, hogy milyen célból, de arra emlékszem, hogy úgy. De úgy különben ez nem maradt meg bennem annyira, ez a vagonban, hogy csak az, hogy ordítozás volt, gyerekek ordítottak, mit tudom, pisit megittak, próbáltak azt meginni. Mert az a 7 vödör víz, az percek alatt elfogyott. Megérkeztünk Birkenauba, ez a következő emlékem nekem, mert hát akkor kinyitották a vagont, és mi ott egy rámpára, ennek a birkenaui tábornak a rámpájára érkeztünk. Na, ott elkezdtek ordítozni. Volt valószínű, hogy már ezek az onderkommandós, akik a vagonokat pakolták utánunk ki, azok meg a katonák, ezek a német katonák ordítoztak, hogy Austen, meg mit tudom én, hogy szálljanak ki, és a csomagokat majd utána viszik, mondták, mindenki hagyja ott a csomagját, és majd... Amikor kiszálltak, akkor ott próbáltak az embereket egy sorokba rendezni, külön választották a nőket, meg a férfiakat. Na most az édesanyám az elég fiatalos volt, és olyan munkaképesnek nézett, hát volt, és őt a fiatal, a munkaképes nők közé állították be a sorba. Engem, én ott álltam, nem is csoportba, mert egyedül. Ott álltam, és nem tudtam, mert anyámhoz, nőkhöz, fiú voltam. Nem mehettem, azok elzavartak onnét, nőkhöz nem mehettem. Az apámék azok, hát körülbelül olyan messze voltak tőlünk, hát egy olyan 20-25 méterre álltak ott egy sarokba a munkaképes férfiak. Na és én oda szaladtam, és valószínű, hogy... Ezek valahogy úgy tudtam oda kerülni, nem tudatos volt ez. Ez teljesen automatikus. Az, hogy valahogy úgy futottam oda, hogy nem vette az a szortírozó, az tiszta, aki ott volt, hogy az a Mengele volt. Vagy nem a Mengele volt, azt én nem tudom. De egy tiszt osztogatta ott a népet, szanaszét. Na most azok valószínű, hogy azok a férfiak, akik a munkaképes férfiak, ahol apám is állt, azok valószínű, hogy érezték, vagy hogy a gyerekeket ott, mert nem én egyedül csatlakoztam oda a tömeg, abba a tömegbe, hanem több gyerek volt ott, nem sok, de 2-3 biztos. Nem számoltam meg, de úgy dugtak bennünket, szóval úgy be az emberek, úgy, szóval hogy ne tűnjön föl, hogy ott gyerekek vannak. Minden ez a klórszag volt, az egész Németország. Mert amikor felszabadultunk utána is, ezt a szagot én éreztem. Na most vittek bennünket fürdőbe, ott szőrtelenítettek mindenkit a fürdő után, a nemi szervekről, a fejről, hónaj, mindenhonnét szőrtelenítettek. Volt ilyen botokra volt ilyen pemzli, de nem az, ilyen rongyok voltak rá. Na most az is ilyen klóros volt beáztatva, mindenkit lefertőtlenítettek, és akkor vittek bennünket a cigánylágerba. Középen ment egy út a lágerba, és a beérkezésnél a jobb oldalt cigányok, német cigányok voltak. Na most a német cigányok azok családostól, gyerek, szülő, nagyszülő, úgy voltak a barakokban összezsúfolva. A másik oldalon ott a häftlingek, akik magyar zsidók leginkább. Mi a 19-es blokkba vittek. Ez a lengyel ulánus határvadász katonáknak, a lovas katonáknak voltak a istálói. És akkor mi a 19-esbe vittek. Na most ez a barak, ez beton alap volt, beton volt a lóistálónak a hotják. Na, ez két részre volt osztva, volt egy középső út, jobbról, balról voltak a leválasztva a helyek. Na most itt ágy vagy ilyesmi prics nem volt, hanem úgy ötösével, ahogy sorba bementünk a barakba, mindenki úgy ült le, hogy az előtte lévő az ölébe került. Szóval ilyen volt. Na most az első, amikor mi bekerültünk a barakba, az első nap, akkor semmi, akkor ott zsúfoltak be bennünket ebbe a barakba, és nem volt se étkeztetés, semmi. Ezt csak ültünk ott a barakba egész másnap reggelig. Másnap reggel kezdték ordítani. Tudnék, voltak, úgy hívták őket, hogy Stubendienst, azek a szoba ember, hogy, és volt egy blokkelteszter. Na most valószínű, hogy ezt én már mondjuk úgy később, meg hát kitalálta az ember. A szembe lévő sorból ezek a cigányok, a német cigányok közül választották ki ezeket, akik egy ilyen blokkba, parancsnok, blokkelteszter, blokk Stubendienstek voltak. Na most akkor reggel elkezdték ordítani, hogy vasram, hogy menjünk, az mert egy külön barakba volt a, hogy hívják, ami úgy volt, hogy volt egy cső végig, és a csőből kiálltak ilyen csapok, ilyen állandóan folyó csövek, és az volt, ott lehetett mosakodni. Na most oda mentek. Na most ez a vasram, ez az egész, ott már megkapta mindenki a maga bikacsek ütését, tudnélik, elkezdték ordítani ezen az, mondjuk azon az oldalon, egyik oldalon, elkezdték ordítani, hogy vasra. Akkor megindultak az emberek arra, a másik oldal felé, ott állt egy cigány, az egyik ilyen blokk alkalmazott, és ott verte a népet, egy bikacsek, egy bottal, meg egy ostorral, verte a népet, hogy nem erre, hanem a másik oldalon. Most a másik oldalon is állt egy ugyanilyen ember, aki verte a népet, hogy nem erre, hanem arra. Úgyhogy úgy nagyjában mindenki megkapta a maga adagját, úgy bemutatkozásképpen. Mindenki behúzta fülét, farkát, mert mindenki arra vigyázott, hogy minél kevesebbet kapjon az ütések. Akkor elmentünk oda a vasra, a fürdő barakba, ott mindenki hát helyjel közel ilyen cicamosdás megvolt. Latrina volt a fürdőnek, ez a fürdőnek az egyik végén volt egy olyan, hát mondjuk a fürdőhöz képest egy harmad, így szóval. Az volt a latrina, ami egy luk volt, ilyen betonba volt ilyen luk volt, és hát ott volt alatt. Négy, öt, hat.
Hát ott azért sokan voltak.
Hát abban a barakban, amiben mi voltunk, abban épp azt kiszámolták ott, hogy nem tudom én, mert föl volt írva, mert ezeknek a lengyel lovasságnak a táblái még mind ki voltak ott, föl voltak, és hát aki értelmesebb zsidó volt, aki tudott németül, meg mit, azok el tudták olvasni, hogy mit tudom, 126 ló, vagy 69 ló, ott 1000 zsidó volt oda bezsúfolva. A lónak a helyére. Mondom, hogy középen volt egy ilyen járda rész, és jobbról-balról ötösével ültek az emberek, és mindig az ölébe volt a következő. Mondjuk nekem, én az apámmal voltam, úgyhogy hogy mondjuk az apám vigyázott. Utána, mondom, a fürdő után volt az, hogy hát ami már első nap mondjuk ez furcsa volt, hogy hát ötösével megint ott a két barak között, az Upper Placon ott felsorakoztunk, és ott megszámolta ez a blokknak, blokkeltester, a blokkparancsnok, megszámolta, mert rá egy olyan 20 fél órára megjött egy német katona, hát ilyen biciklivel jöttek ezek, megjött egy német katona, és annak beadtak, akkor ordították, hogy Stiergestand, vigyázz, Mützen ab, mert azt elfelejtettem mondani, hogy a fürdő után mindenki megkapta a csikos ruháját, meg a sapkát. Na most sapka az minden kellett, mert azt le kellett venni, szóval az kellett a sapka. Mikor megjött, már előtte, mikor ez a blokkparancsnok megszámolta a ötösével a sorokat, már akkor volt egy ilyen Stiergestand, mert az egyik Stubendienst az vezényelte a népet, és amikor megjött ez a német katona, akinek beadták a jelentést, hogy mit tudom, hány ember van itt az Appellon, és akkor volt a másik, akkor a Mützen ab, sapkát le, és Stiergestand, hogy vigyázba állt, és akkor hogy hívják ott. Na most egész nap a barakban nem volt napközben szabad bemenni, vagy nem, ha esett, ha fújt, ha jó idő volt, ha rossz idő, a két barak között telt a nap. Hát szóval ott volt, ki ült, ki állt, ki feküdt, ott a porba, hát szóval ami lehetőség volt.
Volt, aki ott imádkozott? Vagy
hát igen, mert na most ez egy nagyon érdekes dolog volt, amit mi én hát később vettük észre, hogy a mi barakunkba a végén, a másik végén, hát most ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen barak, az körülbelül olyan 120 méter volt mélységben, szóval már a barak. Na most a baraknak az elején le volt választva a Sturmdienszeknek egy ilyen szoba, az mondjuk egy olyan 2 méter. A másik végén ott nem leválasztva, csak ott olyan kivételezettek akiket kiválasztottak, olyan kivételezek. Hát a mi barakunkban olyanok voltak ezek, akik ott egy ilyen, hát valamivel mondjuk szalma volt alattuk. Hát ilyen páran, ilyen kiválasztottak voltak. Hát ezek a szolgálatosok. Na most a mi barakunkban, ez csak később az ember, hát amikor megérkezik oda, meg első napokban, még saját magát se látja jobban. És akkor megláttuk azt, hogy ott is ugyanolyan deportált zsidók voltak, csak azok, akik ott voltak egy olyan, hát szóval nem tudok pontos számot mondani, de egy olyan 20-30-an voltak, ezeket úgy hívtuk, vagy ők ott a társ úgy hívták, hogy finnek, mert ezek a felvidéki zsidók voltak, ungváriak, ebbe a barakba, de azok már ott voltak, mikor minket oda bevittek abba a barakba. Mert ezeknél még ilyen zsidók egy tárgyak is, szóval ilyen tóra, meg szóval voltak nekik ilyen azt, hogy honnét bevitték, vagy nem tudom, hogy honnét volt náluk. Tudnélik én, ez egy érdekes dolog volt, mert ugye augusztusban voltam én 13 éves, és ez valahogy ottan apám elpletykálta, vagy nem, szóval nem tudom. Ott arról szó volt, hogy hány éves a gyerek, meg ott kérdezték biztosan, és hát ez kiderült, hogy én akkor voltam, és hát ez a bar micvó dolog volt, és ezek a finnek, mert úgy hív, mert nem azt mondta, hogy von munkács, finn munkács, mert ugye a jidis ez a eltorzított német, hogy hívják, amit a zsidók használnak, és hát Amerikában állítólag nagyon sokan ezt a nyelvet beszélik, ezt a jidist. Most én nem tanultam, én megtanultam ott 2-3 vagy 5 szót összesen, Bright, meg a nem tudom én mit, de na most ezek ragaszkodtak hozzá, hogy ők csináltak nekem ott bármit volt. Azért, hogy hívják. Most közben, itt kezdődik az én megmenekülésem az. Tudnélik, a két barak között az Appelplatzra bejöttek német katona, 2-3 német katona, bejöttek, és csináltak egy ilyen kaput. Na most azért, mert nem én voltam egyedül gyerek ebbe, mert voltunk biztos ott 6-7 gyerekek, eldugva ott a emberek között, akiket ugyanúgy megszámoltak a reggel, és mondjuk, és akkor csináltak egy ilyen kaput, és azon áthajtották a gyerekeket. És akinek nem érte el a feje a kapunak a tetejét, az kiválaszt külön, mert közben jött egy teherautó, amelyiken már voltak, már gondolom, hogy a többi barak udvarban ugyanezt a játékot megcsinálta, és már voltak gyerekek azon. És ezeket a gyerekeket is, ezt a 2-3-4 gyereket, akit ki tudtak szedni a sorból, az fölrakták erre a vagon, hogy majd elviszik őket, mese, meg gyerektábor, meg nem tudom én micsoda, és többet soha nem látták az apák, hiába mentek a teherautó széléhöz imádkozni, hogy ne vigyék el őket, és ott, hát mit tudom én. Na és hát ilyenek is voltak. Ez volt egy olyan dolog, hogy a Sonderkommandóból, hogy a mi blokkparancsnokunknak volt egy barátja, amit mi csak láttuk néha, hogy jött. Egy kápó, egy karszallagos kápó jött, és a mi blokkparancsnokunkkal azzal, mit tudom én, parolázott, meg hát ott beszélgetett, meg ültek be ott a blokkparancsnoknak a szobájába, hát ittak, vagy nem itt, nem tudom. Biztos, hogy ott kocintottak, vagy szállt ott szórakozott. Na mindegy, ezzel a pasival az apám valahogy összejött. Valamit adhatott ennek a hogy hívjáknak, és engem elvitt a Sonderkommandóba, ami két szelettel odébb volt. Ezek a Sonderkommandóba, akik voltak emberek, azok lágermunkások voltak. Hát szóval a rampán a vagonokat kirakni, és ilyen, voltak ilyen 8-as, 10-es csoportok, amit egy-egy ilyen kápó vitt ki reggelenként, és oda a rámpára, vagy mit tudom én, mondták, hogy ezek a krematóriumhoz mennek, ezek a halottakat rakják, meg nem tudom. Szóval minden ilyen hírek mentek. Na most ezek az emberek, ezek nem zsidók voltak, akik a Sonderkommandóban voltak, hanem ilyen, hát szóval amiben az én kápomnak az emberei, azok ilyen szerb ellenállók. Az én kápomnak a csoportja, az a rampán a vagonokat rakta ki. Na most volt olyan, mert ez a Hans, ez apa-anyagyilkos volt ez a kápó. Na ezt onnét lehetett tudni, hogy ahol a Häftling numer, mert egy ilyen fehér szallagon volt a Häftling a numera, mert mindenkinek volt egy száma. Na most akinek általában az volt, hogy úgy nem minden nap, de úgy egy héten 3-4-szer jöttek és tetoválták be ezt a Häftling numert a kézbe. Az kinek hova, volt akinek ide, volt akinek ide. Na most én mert mindenki ordított, aki messze a fájdalmas, az nem egy hogy hívják, dolog volt ez a tetoválás azon kívül, mert itt nem tudom hány tű van összekötözve, ezért bemártják egy ilyen tintába, és azzal azt a számot úgy bele. Volt ilyen tetováló emberek, akik ezzel foglalkoztak, és verték be a számot oda. Na most én mindig valahogy megszöktem erről, valahogy elbújtam, és nem, engem nem tetováltak sajnos be. Most már sajnálom, mert nem tudja, nem, ne, az, hát az egy bűnjel, vagy egy mit tudom én, mit, de az egy igazolvány. Az, hogy van nekem egy deportált igazolványom, hát az egy dolog, hát azt mindenki írhat, meg csinálhat a számítógép, pláne most vagy a nyomdába, csinálhat egy igazolvány. De mondjuk az, hogy akinek be van ide az nem tudom én milyen szám, be van tetoválva, és az egy annyira jellegzetes tetováció volt, hogy nem lehet utánozni. Ezt nem lehet letagadni, vagy nem beszélni, emlékeket ki lehet találni, nem? Mesélni mindenki tud. Voltak olyan napok, amikor a Hans tovább akart aludni, vagy részeg volt, vagy hogy honnét szerzett italt, én nem tudom, de hogy részeg volt, és hogy hívják, és én vittem ki a nyolc embert, a nyolc munkást, az acht rédert. Hát annyi, hogy a láger kapun, mikor kimentem, kivittem az embereket, hát én elég rossz német, én nem tudtam német, amit tudtam, azt ott tanultam, de meg ott beadtam a jelentést, hogy hát az acht munkást én viszem ki, és beadott a német katonának, a kapuőrnek. De volt, amikor nem is volt kapuőr, amikor valahol reggeliztek, vagy mit tudom én, elmentek a kapuba, kapunk kimentünk, ott nem volt az a fegyelem, szóval ott nem volt az, mint a mondjuk a cigánylágerben, hogyha valaki megközelítette 8-10 méterrel közelebb a kerítést, akkor már ordítottak, vagy lelőtték. Ott az Sonderkommandóban nem volt, ott eléggé laza volt a dolog. Kimentünk, akkor kimentem azzal a nyolc emberrel, ők rakták ott ki a vagonokat, meg ott a német katonák mondták nekik, hogy ezt a vagont, ezt a vagonból a kiszedett csomagokat odarakják. A megérkezés, ahogy befutotta volna, attól számítva egy pár 6-8 órára. Addigra ki volt ürítve, hogy ez a vonat rámpa, és a cigányláger, a lágerok, azok határosak voltak. De ott egy-kettő, szóval ott volt két kerítés, mert minden két kerítés volt. A két kerítés között alkalmanként járt a német katona, de nem mindig járt őr. A két, most ezek a kerítések, ezek általában úgy emlék 2-3 méter magasak voltak, és akkor ott a láger, például a cigány lágerből ordítottak ki, hogy dobjatok kenyeret. Ugye, mert hát ott ebből a vagonokból, amit kiraktak, még történt az, hogy élelmiszer is volt. És akkor az ember próbált ott ezen a két kerítésen keresztül, de hát 5-6 dobásból egy talán sikerült, hogy átment a kerít. Meg ezek az emberek, akik ezek felnőtt, szóval ezek erőben lévő emberek voltak, ezek, akik ott dolgoztak, hogyha úgy rá tudta az ember beszélni, hogy kézzel, lábbal mutogattunk nekik, mert ők szerbek voltak, mi meg magyar, én meg magyar volt, nem tudtam szerbül. Úgyhogy mondtam neki, hogy dobd át a kenyeret, ott, mert ott a apám, papa, vagy fater, vagy mit tudom én. Mondtuk, és akkor ő, ha vette magának a fáradtságot, akkor ő át tudta dobni, de én nem nagyon. Én nekem mondom, hogy egy 3-4-5-6 dobásból, ha egy sikerült, hogy átdobtam a kerítésen egy kenyeret, vagy nem tudom. Szóval semmi. Én voltam akkor a kápó. Akkor én, mert hát látták, hogy én ezzel a Hanzzal, mert hogy a Hanz mellett járkálok, meg ez a Hanz volt, ahogy hívják, mit tudom én, a tulajdonos. Hogy látták ezt, hogy aztán gondolom, hogy jobban bíztak, vagy jobban gondolták, hogy úgyis ki kell menni dolgozni, és mindegy, hogy ki mondja. Hát, úgyse én nem mondtam neki, hogy mit csináljon, mert a német katona mondta, akik ott törködtek azon a rámpán, ott 3-4-5 német katona sétált állandóan, ilyen fegyveres őrök, és azok mondták, hogy hát kinyitották a vagont, és hát hogy pakolják.
Csahanszal milyen viszonyban volt?
Nekem nem volt szexuális kapcsolatom a Hanzzal.
nem,
szóval nem is volt, nem, mert mindenki azt rebesgette, hogy azért viszik ezek a kápók a gyerekeket, hogy ilyen szexuális kapcsolatot. Ugye nő nagyon nem volt, és hát hogy ezekkel a gyerekekkel élik ki magukat a
szex. De azért beszélgettek egymással?
Hát egy-egy szót. Hát eléggé durva. Hát szóval olyan hangon most mondjuk mind itt, hogyha egy hajó munkás, nem is tudok olyat mondani, hogy egy olyan munkás, aki ilyen nagy fizikai munkás, olyannak a társalgási viszonya egy másikkal. Hát szóval nem a mit tudom, a filmről, vagy a könyvről, hát mondta, hogy come here, hogy gyere ide, mert ő német volt, ő német, és hogy gyere ide, meg hogy mit ágesszen, hogy az ebédet, vagy hogy mosogasd el, oda dobta nekem a csajkáját, hogy ezt mossam el. Egy éjszaka, vagyis hát ilyen késő este megfogott engem a Hans, annélkül, hogy ő beszélt volna hozzám, vagy mondta volna, megfogott, kivitt a rámpára, ott állt egy vagonsor, mert Auschwitzból ugye a munkaképes embereket, azokat munkalágerbe, Arbeitslagerbe vitték, és hát akkor is egy ilyen sor volt, és valószínű, hogy tudta a Hans, hogy az apám egy ilyen munkaláger transportba be van osztva, és akkor lehúztak egy embert a vagonból, mert ugye a létszámnak meg kellett lenni, és engem földobtak az apámhoz a vagonba. Így kerültem én Auschwitz, vagyis Birkenau-ból munkalágerba, Kaufferingba. Kaufering, Bajorországba. Ez egy nagyon jó munkaláger volt, mert a faluhoz közel lévő láger volt, és a faluból bejártak, ez ilyen őszi munka volt, ez ilyen szeptember vége, október hónap eleje, krumpli szedés, répa szedés, kukoricatörés, ilyen falusi munka volt, és bejöttek a parasztok a lágerba, és egy német márkáért 6-7 embert ki tudott vinni. Szóval egy márkát kifizetett ott az irodába a német katonák, mert volt ott az iroda, ahol a katonák voltak, kifizetett, és akkor kiválasztott ott a sorból 5-6 embert. Például az édesapámat az Atya Istennek nem vitték ki. Engem kivittek, engem 5 esetből 4-szer kivittek. Az édesapámat, én mindig toltam az apámat, mert ugye ha kivittek, akkor mondjuk azon kívül, hogy kint krumplit kellett szedni, vagy fölszedni zsákokba, meg nem tudom, mert egy ló meg egy tehén volt együtt befogva, annál a parasztnál, ahol én dolgoztam. Engem azért szeretett, mert én hajtottam ezt a egy ló, be tudtam fogni a lovat meg a tehenet egymás mellé, és rá befogtam ez a krumpli, ami úgy kikapálta a krumplit, vagy mit tudom, és tudtam hajtani, és hát valahogy engem úgy szeretett ez a német. Mindig ugyanaz vitt ki engem. Mindig. És annyira ez a német még ebédet is adott. Hát szóval ebédet. Adott egy-egy levest, vagy adott egy ilyen. De hát meg egy darab kenyeret. Mert nekik se volt. Mert abban az időben Németországban is minden jegyre ment. Kaufering Lager, mikor ezek a paraszti, az őszi munkák nagyjába befejeződtek, akkor megszüntették, felszámolták ezt a lágert, és a Kaufferingból elvitték, ott körülbelül olyan 4000-5000 zsidó volt ebbe a lágerba, és ezt a 4000 embert bevagonírozták, és átvittek bennünket. Hát azt nem tudom, de egy olyan 80-100 kilométerre volt ez a Kaufbayern. Ez is Bajorországhoz tart. Ez egy repülőtérnek volt a mellett, egy repülőtér volt mellett, vagy a tábor volt a repülőtér mellett, nem tudom. És itt, amikor már itt voltunk ebbe a lágerbe, itt kiderült az, hogy itt pár embert, szóval nem pár, hanem mondjuk egy minden nap kivittek a repülőtér kerítését építeni, kivittek egy pár embert, vagy mondjuk egy 20 embert kivittek, de hát ezek olyan legyengült emberek voltak, hogy hát azokat a drótkötregeket, amiket mindig odébb kellett vinni, hát az csak olyan, hát most ebbe a táborba halt meg apám. Oda jött egy ember hozzám, és mondta, hogy hát apádat nagyon verték, hogy meghalt apád. De én a halál, szóval nem láttam a holttestét.
Mit érzett akkor? Érzett valamit?
Nem, semmit. Én akkor annyira apátiába, szóval annyira nem. Hát most az történt egyik alkalommal, mikor már nagyon meg volt fagyva a lábam, akkor már nem tudtam ugye nagyon menni se, meg minden, és akkor ott nem tudom, hogy történt, mert engem is ott egy ilyen rollvágerra föltettek, és kivittek az állomásra heted magammal.
De hét élővel.
Igen, heted magammal, beraktak egy vagomba, és azzal vittek Dachauba. Na most a hét emberből megérkeztünk Dachauba, addigra már csak öten voltunk, mert a útközben kettő meghalt. Fekete volt mind a két lábam, úgy el voltak fagyva. És az egyik, ez a lábam, ezen még most is látszik ott a oldalt a helye, azon ilyen kitüremkedések voltak, ilyen mintha egy ilyen gennyes gócok voltak, és akkor befektettek ott egy ágyba, és ilyen papírvattás, papírkötözőszerrel kötözgettek, és ott mindenki azt mondta, hogy le fogják vágni a lábamat. És akkor, ha levágják a lábamat, akkor már az annyit jelent, hogy már meg is halok, vagy mit. Szóval nem tudom. Na most történt, mondom, hogy olyan volt, hogy olyan gennyi, meg olyan ilyen folyt a fagyásból, ebből az elfagyott lábamból, és hát mindig kezelték. És akkor egyik nap mondta ez a Jurek, hogy be fognak vinni a hogy hívjákba, és hát valószínűleg levágják a lábamat. Mert hogy ilyen fekete, meg hogy nem lehet mit is kezdeni vele. Bevittek oda valahova a rendelő, a kezelőbe, vagy mit tudom én, oda bevittek, és elaltattak, vagy nem, szóval nem tudok róla, hogy mit csináltak velem. Én nem tudom hány óra múlva újra az ágyba, vagyis hát azon a pritchen ébredtem föl. Most ott ledobtam, mert egy pokróccal le voltam takarva, ledobtam a pokrócot, és néztem, hogy megvan a lábam, vagy nincs. De megvolt a lábam. És hát szóval ott például ebbe a terembe, vagy ebbe a barakba, ez a sónunk, vagy ebbe a barakba, mindenkinek a láztábla, mert volt láztábla az ágy végében, a barak, hogy mindenki flektífuszos volt. tető az annyi volt, hogy az borzalom. Ez a kötszert, ahogy levették, feketedett a tetűtől a lába. Annyi tetű volt. A nadrág, az a ilyen alsó nadrág szerűség volt rajtam. Ilyen hosszú alsó nadrág, tele tetűvel. És ott Dachauba, ebbe a kórházba 99% a flektífuszba halt meg, aki meghalt. Minden. Állítólag az én láztáblámra, hát nem állítólag, hanem ott hát mondták, hogy én is flektífuszos vagyok, de nem, mert egy pár nap múlva, amikor itt ezen a megkaptam ezt a kötést a lábamra, akkor kitettek egy ilyen sónunk blokkba. Na most ez egy ilyen utókezelő blokk. Na most itt született az egyik életem, hogy élve szabadultam meg, mert volt egy francia orvos, mert itt is egy ilyen fatalpat, amiben én nem tudtam járni, mert hát még azt hiszem bőr se volt nagyon a lábam, nem tudtam járni. Egy francia orvos volt az egyik ilyen, aki járkált, aki nézett bennünket, és az hozott egy pár cipőt. Állítólag az ő cipője volt, de hát az nem tudom. Hozott egy bőrcipőt, ami pont jó volt. Hát egy picit nagyobb volt, mint a lába, de jó volt nekem, és abba a cipőbe tudtam járni. És abba a cipőbe szabadultam föl. Dachauba beraktak bennünket, nem vagonban, ilyen kocsikba. És elindult a vonat, és ment a vonat egyik állomásról, másikán, de cél, mintha cél nélkül ment volna. De egy faluba megállt a vonat, kizavartak benne a vonatból, de ott már ott 5000 vagy 10000 ember gyűlt össze ott annak az állomásnak a egy részé, mit tudom én, egy német tiszt fölállt, a keret, a német katonák meg a tiszt, álltak annak az állomás rakodópálya udvar, vagy mit tudom én, a rámpályán álltak, és ott egy német tiszt, aki még két ládát alá tettek, és ott ordított, hogy Kriegen, de alles, hogy mindenki frei, alles szabad, és utána a géppuskával az első sorokat azért ott még ugye a németek adtak ott a illendőségből, ott az első sorokba belelőttek. Na és akkor össze kellett sorakozni, még azért ötösével, én ezzel az emberekkel voltam, ezekhez csapódtam hozzá, és össze kellett sorakozni, és még onnét elmentünk, hát az nem tudom, egy 5 kilométer, 6 kilométerre, egy kőbányába. Ott szélett szét a társaság, ott zavarták szét a társaságot. Na most ott a kőbányába mindenki egy ilyen kövekkel körülbástyázta magát, mert mindenki azt hitte, hogy most itt a kőbányába le fognak lőni bennünket. De nem. Az történt, ez a késő délután volt, ez már olyan 6 óra körül lehetett. 6 órakor, amikor ott végre megálltunk, és ott mondom, mindenki olyan kőbástyákat csinált maga köré, és a német őrség ott egyik oldalba megállt. Ezek a katonák meg SS-ek voltak nagyobb rét. Megálltak, és éjjel, olyan éjfél körül nagy csatazajjal lődöztek, elkezdtek lövöldözni, nem valószínű, hogy emberekre lőttek meg, és eltűntek, elszöktek onni. Úgyhogy másnap reggel mindenki ment, amerre látott. Én ott elváltam ettől a 3 embertől, és magamba mentem.
És ez a csíkos ruhá?
Ott még az volt. Az volt.
Francia cipőben.
Igen. Ez még az volt, itt még az volt. Még tetvesik is volt. De nem, az nem azt jelentettem, hogy én egyedül barangoltam, mert ott mindenki, akkor szétzavarták ezeket a deportát, meg mindenkit, meg a hadifoglyokat. Ezek mind ott csellengtek, nem volt közigazgatás Németországban. Faluba se volt olyan, hogy mit tudom én, jegyzőség, vagy tanács, vagy mit tudom én. Nem volt ilyen. Mindenki ott csalinkázott. Én már nagyon utáltam a csikos ruhámat, és akkor láttam ilyen több fiatalt, nem ilyen gyerekkor, de fiatalokat, szóval ilyen 25-26, mit tudom én, de nem esküszöm, de olyan ilyen fiatalabb embereket, akik már mind ilyen katonai, amerikai katonai ruhákban voltak. Szóval levetették a csikost, eldobták, vagy mit tudom én, és na most kimentem én is, mert mondták, hogy az állomáson ezek az amerikai katonák levetik van egy ilyen busz, egy ilyen sorbusz, és az ott az amerikai katonákat fertőtlenítik. Ott levet a busznak az egyik végébe, levetkőzik az amerikai katona anyaszült meszterelre, végig megy a vagonon, ahol megfürdetik, meg szóval lefertőtlenítik, meg kitakarítják, még a körmét is megcsinálják, megborotvák, minden. A végén a busznak egy olyan részébe fölöltöztetik újra a katonaruhába, hát rangjához mérten, és a ruhákat, amiket ledobáltak maga az elején, azt ilyen csomókba össze. Na most akik voltak, akik ilyen ügyesek voltak, azok oda mentek, és ott ezek között, hát nem voltak azok koszossak, vagy ne, ruhá, csak ott elkezdtek válogatni, ami jó volt rá, meg cipőt keresni, meg ruhát, és akkor fölöltöztek ebbe az amerikai ruhákba, levették esetleg rangjelzéseket, meg ezeket a kitüntetés, mit tudom én, ha volt rajta. Na most hát én is nagy ügyesen, de akkor pont egy ilyen nagy rakás volt ott, és egy néger katona vigyázott rá, hogy ne hordják szét, mert akkor már elterjedt, hogy ezt itt mindenki cibálja ezeket a ruhákat. Hát én meg a fene tudta, hogy ez őriz, vagy mit. Na és akkor én oda mentem, és ott elkezdtem turkálni, és kerestem magamra való inget, gatyát, mit tudom én, minden. És ez a néger katona meg elkapott engem, megfogta a grabancomat, és ott oda cipelt, és mondta, hogy hát biztos ilyeneket mondott nekem, hogy mit tudom én megmondtam neki, hogy én deportált, Auschwitz, mindent mondtam neki, hogy hát engedjen el, meg ez is. Nem engedett el, és minden áron ott fogott engem. Na most akkor megállt egy ilyen amerikai autó, katonai, de ilyen személyautó, nem jeep. És megállt ott, abból kiszállt egy tiszt, és angolul odaszólt ennek a négernek, hogy hát miért. Mert én ott ordítottam, meg sírtam, meg ami belefért. Mindent csináltam, hogy engedjen engem el ez az ember. És ez a tiszt, ez kiderült, hogy ez egy ezredes, ez egy amerikai ezredes volt, egy magyar származású, mert tudott magyarul, egy magyar származású amerikai orvos, ilyen higiénia orvos volt, hát nem véletlen, mert oda jött ahhoz a fertőtlenítő, ahhoz a buszsorhoz, ahol fertőtlenítették a katonát, és meg az élelmiszer. Na most, én ott hát persze magyarul, 2 perc múlva már magyarul beszéltem ehhez a pasihoz, ez meg magyarul válaszolt, és ez borzalmas, megnyugtató volt a részemre, és ez kimentett onnét. És mondta, hogy én hagyjak ott mindent, majd ő ad nekem, vagyis hát fölöltöztet engem olyanba, nem ilyen levetett cuccokba, hanem majd úgy, ahogy aztán. Na most én ezzel a pasival voltam, hát majdnem 6 hónapot. Majdnem ezzel autóztam. Mert én végig ez vitt magával, ahova, mert ő nem egy helyen volt, hanem ő egy ilyen mozgó orvos volt, mindenhol, ahol katonák voltak beszállásolva, vagy amerikaiak, vagy pihentek, vagy nem tudom, ott ment, és a konyhát ellenőrizte, meg az élelmezésüket, minden, és mindenhova vitt magával, és ő engem örökbe akart fogadni. Szóval ez volt a végcél, amit én nem értettem. Szóval én nem értettem, hogy szóval egyáltalán én annyira dilis voltam, szóval annyira exaltált vagy, szóval annyira nem földön élő ember volt. Szóval nem érted, nem tudom most megmagyarázni azt, vagy nem. Szóval egy olyan állapotban voltam én, ideg, szóval, hogy nem voltam normális. Szóval el sem tudtam képzelni, hogy mit akar. Én enni ettem ezzel az ember, az ételt elfogadtam, a szállást elfogadtam, a simogatást elfogadtam, de nem normális ember voltam. Hát 14 éves gyerek voltam akkor. Azt én el tudtam mondani, hogy én német és zsidó vagyok, és deportálva voltam, és elszakítottak a szüleimtől, és ez a pasi, ez fölkarolt engem, és vitt magával mindenhova, és mondom, hogy amit addig nekem lopni, mert az amerikai katonák a narancsba így beleharaptak, megnyomták, és eldobták. Na most mi azt a narancsot fölvettük a földről, megpucoltuk és megettük. Mert a narancs benne volt, csak a leve volt egy kicsit kinyomva. Vagy például kapták a német, vagy az amerikai katonák ezeket a breakfast csomagokat, ez egy ilyen négyszögletes kis csomag volt, és ebben volt egy Hershey csokoládé, volt egy sajt, volt egy doboz cigaretta, hát szóval ez egy ilyen csomag volt, ami éppen abban az 5 percben kisegítette, vagy átsegítette. Na most ilyeneket, ebből kivette az amerikai katona, kivette a cigarettát esetleg, vagy kivette egy sajtcsomagot, meg a cigarettát, és a többit eldobta. Na, ilyen hordó, vagy kanna ki volt téve a ház mellé, és beledobta. Mi meg utána ugrottunk, és kivettük belőle a Hershey-csokor, meg minden. Ezektől ez a pasi megszabadított engem, mert ilyet nem kellett nekem, és mentem mindenhol vele, és hát nagyon éltem a magam bolond életét. Szóval én beképzeltem magamnak, hogy én vagyok a alhadnagy, vagy a mit tudom én kicsoda. És na most ez a pasi, ez nagyon kedves volt velem a maga módján. Minden volt egy sofőrje, neki egy fekete néger sofőrje volt neki, és az is mindig arra bizott, ha ő neki dolga volt, vagy intézte a hivatalos dolgát, akkor biztos mondta ennek angolul, hogy hát vigyázzon rám, hogy én ne szökjek meg, vagy ne. Na és hát ezzel éltem én, ezzel a pasival. Ezzel mentünk aztán ez megszerezte, de hogy vagy mint, nem tudom, megszerzett olyan papírt, hogy engem ő örökbe fogad, és kivisz magával Amerikába. De én ilyen listán, ezeken a listán láttam az anyám, hát akkor még, hát anyám nevét láttam, hogy ő már hazajött Magyarországra már, és láttam, én meg mindenképp Magyarországra akartam jönni. Én nem akartam Amerikába hülye fejjel menni, úgy. Milyen hülye voltam, hogy nem mentem, de ez a pasi mondta nekem, hogy ő Amerikában ő elég gazdag, ő orvos, és én nekem nagyon jó életet fogott biztosítani, és hogy iskolába járjak, meg hát persze angolul megtanuljam a nyelvet, meg minden kivisz, meg. De én nem akartam, én nem akartam menni. Mondom, hogy én nem akartam. Én mindig mondtam, hogy nem, én haza akarok menni Magyarországra. Szóval nincs haza nekem. Már ő mindig azt mondta, hogy nekem nincs haza. Mert a haza az már azzal megszűnt, hogy hát azért én mégis haza. Hát én nem, ne, én mentem vele Hamburgba, mint egy kutya, aki pórázott. Aztán mentem vele Hamburgba, nem mondtam, hogy én nem megyek. Mentem Hamburgba. Most megállt ez az autó, elköszöntett tőle a sofőrtől, vagy mit tudom, és ő fölment a hajóra, és mutatta a papírt nekem, hogy itt van, ő örökbe fogadott engem, és menjek. Én megmondtam, hogy nem. Nem megyek. Köszönök mindent. Puszik, hogy hívják is. Maradtam Hamburgba. Elment a hajó, szóval, és én ott maradtam Hamburgba. Tök egyedül, senki. Kölnben volt olyan, hogy volt ilyen népkonyha, olyan, mint a népkonyha. Beállt az ember a sorba, és kapott. És ott volt, aki vitte a csajkát, volt, akinek ott a keziben nyomtak egy valamilyen csajkát, vagy ilyen valami tányért, adtak egy főzeléket, vagy egy levest, vagy ott voltak a kosárba kenyér, akkor az ember elvette egy kenyér, nem szóltak. Volt olyan, akik ott négyen, öten egy teherautót, ott állt a teherautó, beültek a teherautóba. Akarsz jönni? Mi megyünk, mit tudom én, arra. Jó, akarsz? Fölkapaszkodott az ember, ezt odaébb vitték 50 vagy 100 vagy nem tudom hány kilométer. Szóval kiszállt, akkor ott elbámészkodott, ezek elmentek, akkor én valami máshoz csapódtam hozzá. Na, Oberammergauban összetalálkoztam a pápai zsidókkal, ezekkel, mert azok már mind ott voltak, és akkor mondta ez a Goldstein nevű, hogy hát elindulunk haza. Mondta, hogy ő már unja ezt a hotyákot, és ő neki a üzletét majd vissza fogja ott pápán kapni, valahogy majd visszalopja, vagy mit tudom én, visszakapja. Ez a másik, ez hogy hívták, már tudtam pedig a nevét. Ez mondta, hogy hát biztos megindul a zsidó élet ott pápán, hogy több zsidó hazamegy, és a templom, meg a hotyák, azt mondja, ő neki ott megvan a helye, hogy ő ott templomnál.
Ez a Bóher.
Azt mondja, ő neki meg lesz ott a helye, azt mondja, ők elmennek, elindulnak haza. Na most kétszer neki, két nekifutás volt a hazamenésbe. Az első nekifutással akkor ez a Goldstein nevű, ez valahonnét rekvirált egy teherautót, és azon a teherautón indultunk el. Na most ilyen zónák voltak, amerikai zóna, angol zóna, orosz zóna. Föl volt osztva hát a Németország, és akkor mi át amerikai zónából átmentünk az angol zónából, és az angolok nem voltak olyan kedvesek, mint az amerikaiak. Ők ott, hát ottan szóval eléggé hotják, de többek között, nem tudom, valahogy megértették magukat ezekkel a Goldsteinékkel, nem velem ezekkel, hogyha innét az angol zónából átmennek az orosz zónába, úgyis elvesznek minden, gatyára vetköztetnek bennünket az oroszok, mindent elvesznek, és akkor ez a Goldstein, visszafordultunk, visszamentünk Oberammergauba, Na és akkor a második nekifutás az az volt, hogy a Münchenből indult a fehér vonat, na ezzel a fehér vonattal jöttünk haza.
Amikor átlépték a magyar határt, érzett valamit, vagy semmi?
Nem. Annyit éreztem, hogy az orosz, én, ez is jellemző rám, én három csomag amerikai cigarettát, azt hiszem, hogy valami Camel, meg nem tudom, milyen cigarettát hoztam, és amikor én ott a felrobbantott híd mellett voltam, ott feküdt egy német tiszt halott. Arról levettem, annak a övéből levettem a tőrét. Azt a tőrt hoztam haza. Az végig velem volt az a tőr, és azt a tört, és három csomag cigarettát hoztam haza. Mások olyan bugyrokkal jöttek haza, amitnek a kétharmad részét, vagy az egészet az oroszok elvették a határon, de tőlem nem vettek el semmit. Mondom, azt a cigarettát hoztam meg, ahogy nem vették el. Egy oldalzsákba volt az egész. Aztán ez a Goldstein nevű ember, ez nem tudom, hogy szeretett, vagy nem, vagy miért valami, ez elvitt pápára engem, akkor egy napig, vagy két napig ott voltam pápán, akkor ott ő intézte az ő ügyeit, és akkor valahogy elmentünk Nemesvidra ezzel. Volt, amikor is ilyen stoppal, ilyen autóra kéretéztünk föl, akkor volt, hogy a vonaton mentünk 3-4 állomás, és mert akkor ez a nagyon nem volt ilyen közlekedés. De végén odaértünk Nemesvidra, és akkor ott Nemesvidon a végén ez a Goldstein ott hagyott engem, ő elment haza. Az egyik alkalmazottunk, az volt Nemesvidon, és azhoz én el Nagyfi Józsefnek hívták, most még hirtelen az is eszembe jutott. Ezekhöz elmentem, ezek ott egyik házban laktak, elmentem, és ő fölismert engem, és aztán ő vele bolyongtam ott a faluba, ott össze-vissza, és hát mentem, hát, hogy hát ha megismernek, vagy mit tudom, hát szóval úgy nem tudom miért, úgy csavarogtam, hát az volt a divat akkor, vagy nem tudom. És mondom, hogy meghívtak így ebédelni a bába asszony, vagy valaki, és mindenhol valami mi-hol-mink volt. És akkor ez a pasi mondta nekem, hogy azt mondja, menjél el, mert meg fognak ölni itt Nemesvidon. Te egyedül vagy itt gyerek, azt mondja, és senki nincs itt, és te mindenhol kihangsúlyozott, hogy ez minden a tietek volt, hogy mindent elloptak tőletek, és hát ezt nem nagyon szeretik az emberek, ha ez ki van hangsúlyozva, és hogy el fognak téged tenni láb alól. És akkor már hallottam, hogy az édesanyám följött Budapestre, elhelyezkedett a Népjóléti Minisztériumba, a Hadigondozó Intézetbe, vagy mit tudom én, és a nővérénél lakott. Följöttem Pestre, és valahogy én oda eljutottam a Sas utcába. Ott volt ez a minisztériumnak egyik irodája, és találkoztam anyámmal. És hát összetalálkoztunk, nem túlzottan örült nekem anyám.
Miért?
Hát mert az anyám egyed, hát akkor volt, mit tudom én, forint a fizetése, vagy 700 pengő, vagy mit tudom, 5 pengő, mert nem tudom, hát el kellett tartani, jött egy olyan száj, akit el kell tartani. Hát nem a férje jött haza, egy orvos, aki, hanem jött haza egy olyan, akit el kell majd tartani. Hát akit ruházni.
Megérkezik a keletibe, és akkor ki jött maga elé a keletibe? Vagy
senki. A délibe érkeztünk egy ilyen vonatnak a tetején, vagy mit.
De hogy sikerült az édesanyját?
Na most úgy, hát mondom, hogy akkor már tudtam címet. Tudtam, hogy a Sas utcában dolgozik. Tudtam címet, csak én még Budapesten egyszer voltam életemben, a Horthy Istvánnak a temetésén. Nagy város volt, ott álltam a járdán. Hát akkor még itt lovaskocsi, meg hogyják, ilyen riszosz taxik voltak, meg hogyják. És akkor jött egy ilyen idősebb ember, és az, kisfiam, te mit akarsz, mit keresel? Ott állta. És mondom, hogy én az édesanyámhoz akarok menni a Sas utcába. Ott lakik? Nem, ott dolgozik, ott. És akkor mondta ez az ember, hogy hát egy darabig mentünk ott gyalog, akkor mondta, hogy na most már ő azt hiszem Fekete-Sas utcával valahova odáig mentünk gyalog, és akkor mondta, hogy na most már itt akkor nem Margit híd volt, hanem ez a Tontol híd, Manci híd volt. És akkor mondta, hogy hát itt menjek, és akkor majd odaérek a Dunapartra, mondom, mi a Duna, azt se tudtam. Akkor odaértem, és akkor ott egy másik embert, akkor az mondta, hogy ezen a hídon át kell menni Pestre, mert a Sas utca az valószínű, hogy Pesten van. Valahogy oda bolyongtam a Sas utcába, és ott a portán, hát ott elég rongy ruhákba voltam, meg hát egy ilyen oldaltáska volt nálam, abba volt a hozományom az össz. Én nem tudtam, hogy ez a minisztérium, vagy ez az a hivatal, ahol az anyám dolgozik, és oda bementem a kapu. Az egy olyan nyitva volt a kapu, és ott bementem, és ott egy ilyen fülke volt, és ott mondom, hogy én népjóléti minisztériumot keresek, de nem így mondtam, hát szóval hát ilyen hibás, szóval nem tudták, vagy gondolták, hogy fogalmam sincs, hogy miről beszélek, hogy keresek, és mondom, ott dolgozik az én édesanyám. És hogy hívják az édesanyám? Mondtam, hogy dr. Boskovics Istvánné. Azt mondja, tényleg, mert az anyám majd mindenhol ismerték, ott, mert egy olyan nő volt, akit úgy ismer, szóval olyan köztiszteletben, vagy mit tudom, miben lévő, és hát járt ebédelni, és akkor mindig ezzel a portással, hát ezzel is beszélt. Hát, mit tudom, jó napot, Feri bácsi, hogy van, vagy Sanyi bácsi, vagy mit tudom, vagy hogy van, mi van a kisgyerekkel, vagy mit. Szóval így barátka, az anyám az olyan barátkozó volt. És hogyják, és akkor mondta, hogy jaj, tudom, a Sárika, mondta, mert hát mi úgy hívták anyámat, mi? Sárika. De addigra már olyan hangzavar, meg olyan, hát, hogy én ott megjelentem magamban, hogy őt már a fél hivatal tudta, hogy a Sárikának itt van a fia, megjött Nemes Vitról. És addigra már az anyám kim volt a folyosón, vagy jött épp lefelé, nem tudom. És aztán hát ott volt a nagy összeborulás, de mondom, nem nagyon örült nekem, nem nagyon...
Összeborulás azért volt?
Hát biztos, hogy volt puszi, vagy valami nem volt.
Nem emlékszik?
Nem, arra nem emlékszem, hogy. A nővére, egy undorító asszony volt, aki nem akart, szóval nem, engem valahogy nem akart befogadni, valahogy, de a végén befogadott a halba, az egy, a halba kaptam egy heverőn egy helyet. Hát az is nagyon jó volt. Na most a jó pásztornak volt ez a gyermekotthon, jó pásztorok gyermekotthon, aminek egy evangélikus pap volt az igazgató, vagyis hát a főnöke, a Sztélo Gábor. Anyám ott sírt, hogy hát engem nem tud eltartani, meg hát nehezebb az élete, meg minden, hogy hát én meg nem is voltam egy túl jó gyerek, úgyhogy állandó botrányok voltak. Úgyhogy ezek kiharcolták, hogy engem fölvettek ebbe a gyermekotthonba. 2,5 évig voltam a gyermekotthonban, most, és aztán az volt, hogy ez a Sztélo Gábor, hát volt rendes iroda volt ennek az intézetnek. Volt iroda, felvételi iroda, meg hogy hívják, és hát ez a Sztélo Gábor volt az igazgató. Na most ez úgy volt, hogy a földszinti szobákba voltak a hely gyerekek, azt hiszem 8-9 vagy 10 évestől 10-10, ezek a nagy gyerekek el. Na most voltak még nagyobb gyerekek, azok meg az emeleten, volt az emeleten. Na most a papnak, ennek az evangélikus pap volt a Sztélo Gábor, a Sztélo Gábornak a felesége, az ő magánlakásuk az emeleten volt, azon az emeleten, ahol a legnagyobb fiúk laktak.
Ajja.
Na most ez a Sztélo Gábornak a felesége egy csinos kis asszony volt.
Ajja.
És hát én rögtön, hát ott ment a pletyka. Hát szóval ott, ahogy a nagyfiúk, meg a Csöpi néni, meg így, meg úgy, meg amúgy, és ment a pletyka, és ugye én is beszálltam a pletykába. Hát ez eljutott a Sztélo Gábor, a férnek, az igazgatónak a tudomására, és hát ki volt a pletyka vezér? Én. Na most az egyik ilyen ebéd időszakba, én pont jöttem ki a szobából, hogy megyek, leülök ebédelni az ebédlőbe, a központi ebédlőbe, és ott középen, ahogy voltam, ott kapott el engem. 7-nél elkezdtem számolni a pofonokat, amit adott nekem ott az ajtó, mert ilyen dupla ajtó, biztos ismerre, régi házakban ilyen dupla ajtó van, és ott pont a dupla ajtóba voltam, és ott kezdett el pofozni, és úgy azt hiszem 6-7-ig nem számoltam, aztán mondtam, hogy 8, össze is pisírtem magam. Aztán olyan 16-17 pofont adott nekem jobbról-balról, közben mondta, hogy hívják ott, aztán, hogy... És akkor olyan, most úgy hívnák, hogy fegyelmi. Úgy, szóval úgy valahogy ott olyan intézeti büntetést kaptam. Valahogy az édesanyámmal összejött ez a Sztélo Gábor, amikor egyszer az édesanyám eljött engem meglátogatni, és eltanácsolt ebből az kidobott magyarul az intézetből, és volt egy ünnepség, amikor az egész intézetnek a lakói az ünnepségen vettek, és akkorra hívta meg az édesanyámat, és kilopott, vagyis hát ki elvitt, hazavitt engem az édesanyám.